Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Ferenc pápa fogadta a pápai mexikói kollégium növendékeit. A guadalupei miasszonyunkat kövessék a gyengédség, a megbékélés és a testvériség lelkületével. Hungária Rómából, tanulmányok az új és jelenkori magyar egyház történelemből. Hogyan tekintettek Magyarországra az elmúlt 500 évben a Vatikánból? Interjú Tóth Tamás egyháztörténésszel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával. Dolce la prezza, tremandor l'infiore,
spande profumo in ebriante calore. Ferenc pápa beszéde a mexikói kollégium diákjaihoz. A gyengédség, a megbékélés és a testvériség tekintetével nézzenek előre. Ferenc pápa nagy hétfőn délben, a Kelemen teremben kialkatáson fogadta a pápai mexikói kollégium 85 fős küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a guadalupei miasszonyunk tekintetére utalt, azt kérve, hogy a kollégium diákjai igazítsák tekintetüket az övéhez. Hogy az ő szemléletük is a gyöngétség, a megbékélés és a testvériség tekintetévé váljon.
El vivo recuerdo de los encuentros que tuve con el Santo Pueblo de Dios.
A Szent Atya beszéde kezdetén örömmel emlékezett a 2016-ban Mexikóban tett apostoli útjára, amelyet bizonyos szempontból minden évben megújít, amikor szentmisét mutat be a Szent Péter Bazilikában a guadalupei miasszonyunk emléknapján. A kollégium rektora Victor Ulises Vázquez Moreno atya köszöntő szavaira így válaszolt, aki utalta Mexikót és az egész amerikai kontinenst érintő problémákra, különösen a világjárvány miatt felmerülő nehézségek közepete. Ezek a kihívások nagy hatása van a kollégium diákjainak Rómában folytatott tanulmányaira. A mai problémák olyan papokat várnak, aki képesek igazodni az Úrhoz és szeretettel teli tekintetéhez, amellyel ő szemlél minket. Azáltal a tekintetünket az övéhez igazítjuk, a mi látásunk is a gyengédség, a megbékélés és a testvériség tekintetévé válik. A továbbiakban Ferenc pápa ezt a három szempontot elemezte.
Ante todo necesitamos tener la mirada de ternura.
Mindenek előtt olyan gyengédségre van szükségünk, amellyel az Atyaisten látja a társadalmat sújtó problémákat, amelyek az erőszak, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, a polarizáció, a korrupció és a reménység hiánya, különösen a fiatalok körében. Szűz Mária példaként szolgál számunkra, aki egy anya gyöngétségével tükrözi Isten gyengét szeretetét, aki megkülönböztetés nélkül fogad mindenkit. A jó pásztor lelkületében való folytonos elmélyülés minden papban hiteles együttérzés váltson ki a rábízott jók és az elveszettek iránt, buzdította pápa. Csak ha ő hozzá mérjük magunkat, gyarapodik a pap lelkipásztori szeretete, amely senkit nem zár ki. Ez ráadásul megakadályozza, hogy otthonainkban vagy a hivatalban bezárkózzunk keszteléseinkbe, és arra ösztönöz minket, hogy lépjünk ki és merjünk találkozni az emberekkel.
En segundo lugar, necesitamos tener también una mirada de reconciliación.
Második gondolatként Ferenc pápa a kiengesztelődés szükségességét hangsúlyozta. A jelenlegi társadalmi nehézségek és főként az óriási különbségek, valamint a korrupció olyan tekintetet követelnek tőlünk, amely lehetővé teszi számunkra a különböző szálak összeszövését, amelyek meggyengültek vagy elszakadtak a nemzet társadalmi és vallási szövetét alkotó kultúrák sokszínű tilmájában, utalt Ferenc pápa a guadalupei miasszonyunk tilma köntös ikonjára. Mindenek előtt azokra figyeljenek, akiket leselejteztek őshonos gyökereik vagy sajátos népi vallásosságuk miatt. A lelki pásztorkodó papság feladata, hogy segítse az emberi csoportok és a kultúrák közötti értékes és építő kapcsolatok újjáépítését a társadalomban, és hogy hagyja magát kiengesztelődni az Istennel. Továbbá kötelezzék el magukat az igazságosság helyreállításában.
Y por último, nuestro tiempo actual nos impele a tener una mirada de fraternidad.
Végül a jelenlegi idő miatt a testvériségre is tekintettel kell lenni, kérte harmadjára Ferenc pápa. A széleskörű kihívások a társadalom hálózatát és a globalizált valóság egészét érintik, amelyet a közösségi hálózatok és a médiumok kapcsolnak össze. A szolga és pásztor Krisztussal együtt képesnek kell lennünk a közösség és az egység olyan meglátására, amely a testvériség létrehozására ösztönöz, és amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat és kölcsönhatásokat teremtsünk a különféle kultúrák és egyházi közösségek ölén. Ez a tekintet megkönnyíti a közösségi és a testvéri részvételt, arra indítja a híveket, hogy tiszteljék a közös otthont, és építsenek együtt egy új világot. Ehhez valóban új tekintetre van szükség, ehhez tényleg sarútlanul kell közeledni, hogy Isten titkait szemléljük, és olvassuk az idők jeleit. Össze kell hangolni a képzés akadémiai és lelkipásztori szempontjait, tudatosítva személyes és közösségi hiányosságainkat. Végül arra kérte Ferenc pápa a mexikói köllögium vezetőit és diákjait, hogy mélyüljenek el a hit gyökereiben, aminek inkulturációs mintáját éppen a guadalupai szűzanya adja. Forduljanak hozzá bizalommal, kérjék tőle bátran mindazt, amire szükségük van, jól tudva, hogy ő az oltalmunk és menedékünk. Zárta a pápai mexikói kollégium 85 fős küldöttségéhez intézett beszédét Ferenc pápa.
Tóth Tamás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, egyháztörténész, a Kultúra Pápai Tanácsának konzultora. A Vatikáni Rádió hallgatói jól ismerik, hiszen sokszor beszámolt a Pápai Magyar Intézet rektoraként az intézet eseményeiről, illetve a Vatikáni Levéltárban végzett kutatásairól. A Szent István Társulatnál most megjelent kötetem, mely a Hungária Rómából tanulmányok az új és jelenkori magyar egyház történelemből címet viseli, 20 tanulmányát adja közre, részben ismert, részben eddig még nem publikált anyagokat. Mintegy 500 évet átfogó időszakról van szó, amelyeknek a közös nevezője ez a római fókusz. Hogyan tekintettek a magyar királyságra, Magyarországra, Rómából, a Vatikánból?
Nagyon hálás lehetek a gondviselésnek, és a gondviselés mellett előjáróimnak is, hiszen összesen 13 évet tölthettem Rómában, 6 évet diákként, a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként, majd 2011 és 2018 között a Pápai Magyar Intézet vezetőjeként, rektoraként. Nyilván valakinek, aki szereti a történelmet, illetve egyháztörténelemre specializálódott annak idején, mint én magam, Rómában lenni egy igazi kincses bánya. Kincses bánya, hiszen Rómában megelevenedik az egyház története a köveken, a templomokon, az épületeken, a szobrokon keresztül, és nagyon hatalmas anyaggal rendelkező gazdag levéltárak, könyvtárak állnak rendelkezésre. Szerencsére ezek alatt, az évek alatt bőven volt lehetőségem ezeket a levéltárakat, könyvtárakat látogatni, és tulajdonképpen ezeknek a levéltár és könyvtár látogatásoknak a szummáriuma, összefoglalása ez a kötet, amelybe 20 tanulmány került a 15 éves háború időszakától, tehát 1593-tól kezdődően egészen napjainkig. Én úgy gondolom, hogy Magyar Királyság, Magyarország kiemelt szerepet játszott mindig a szentszéki dokumentumok tanúsága szerint. Én azt hiszem, hogy ahogy a korabeli nunciusi jelentések is beszámolnak róla, Mária országa, Szent István országa, ahogy gyakran nevezték Magyarországot, kiemelt jelentőségű ország volt. Többek között azért is, hiszen a pápasággal, a katolicizmussal évezredes kapcsolatban állt, és Magyarország királyai, kik ugye apostoli királynak is nevezték magukat, mindig egy különleges szerepet töltöttek be, és ez a különleges szerep, ez mindig meglátszott abban a különleges figyelemben is, ahogyan a pápaság és a szentszéki hivatalok Magyarországra tekintettek. Több ilyen téma is előkerül ebben a tanulmánykötetben, például mindjárt az első tanulmányban, ahol 8. Kelemen pápa és a 15 éves háború kapcsolatát vizsgálom. Azért érdekes ez a háború, hiszen ez az 1593 és 1606 között tartó időszak volt az első olyan időszak, amikor nem abszolút győztesként került ki Magyarországon az oszmán birodalom, és ez közvetve aztán az akkor még nagyon távolinak tűnő 1686-os budai visszafoglaláshoz is hozzájárul. És hát ugye az nagyon érdekes, hogy azért a reformáció és a török hódítás egyszerre történik Magyarországon, és 8. Kelemen példája is mutatja azt, hogy a pápaság számára mennyire fontos volt Magyarország, és milyen komoly támogatásokat nyújtottak annak érdekében, hogy a törökkel szembe tudjon szállni akkor Magyarország. De folytathatnám később is a sor, például a pápaság ugyanilyen aggodalommal figyelte az 1918-19-20-as eseményeket is Magyarországon. A nunciusi jelentésekből nagyon jól látszódik az, hogy mennyire komolyan vették mindazt a problémát, amit mi fájdalmas trianonként élünk meg, vagy mennyire komolyan vették például a tanácsköztársaságnak az időszakát, amelynek éppen tavaly tartottuk a 100 éves évfordulóját.
A tanulmánykötet elején van egy cím, ami rögtön fölkeltette a figyelmemet: a járvány idején lelkipásztori útmutató 1739-ből, bár gondolom ott a pestisről van szó, mégis találunk párhuzamokat a mostani korunkkal.
Ez a tanulmány fájdalmas autoritás kapcsán keletkezett, hiszen tavaly szembesült a világ a pandémiával, a koronavírus járvánnyal, és adódott a lehetőség, ami egyben kötelesség is egy történész számára, hogy a történettudomány szempontjából is megvizsgáljuk, mit jelent, mit jelentett az emberiség számára történelmi távlatban a járványos időszak. Abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy megtaláltam Patasics Gábor kalocsai érseknek az 1739-es lelkipásztori útmutatóját, amelyet az akkor dúló pestis járvány idejére adott ki egyházmegyéje számára. És ebből is jól látszik az, hogy bár korunk elszokott a járványos időszakoktól, a mi generációnk, de talán az egyel korábbi generáció is most találkozik először komolyan a járványnak a kérdésével. Azért voltak időszakok az emberiség életében, ilyen volt például a pestis járványok kora, amikor minden generáció életében előfordult egy-egy komolyabb járvány, és bizony az embereknek erre testileg is, lelkileg is mindenféle módon fel kellett készülni, és különböző óvintézkedéseket kellett tenniük. A tanulmányból az is kiderül, hogy az egyháznak a reakciói, mind a liturgiák, mind a szentségkiszolgáltatás, mind más tekintetben azért hasonlóak most is, mint akkor voltak. Egyetlen egy példát mondanék. A pestis járvány időszakában is az volt a pap számára az előírás, hogy egy kimagasló szabad téren tartson szentmiséket, és amikor tombolt a járvány, akkor az emberek a saját kertjükből, hiszen nem mehettek ki az utcára, saját kertjükből követték ezeket a szentmiséket. Én úgy mondanám, ezek voltak az online közvetítéseknek az előnyei.
Ez egy találó hasonlat. Volt-e olyan ima, fohász, amit az akkori hívek megfogalmaztak, pártfogót kérve a járványból való megszabadulásukhoz?
Ahogyan ma is vannak imádságok, amelyek a járvány érintettjeiért szólnak, nagyon szép imádságot írt tavaly Erdő Péter bíboros úr is, úgy minden kornak megvoltak az imádságai, és a pestises korban különösképpen az úgynevezett pestis szenteknek a tisztelete került előtérbe. Ezért van például Magyarországon nagyon sok szent rókus kápolna, amelyet a pestéses időszakok végén építettek általában hálából.
Tovább nézve a tanulmánykötet egyes darabjait, olyan hitvallókról is ír Tamás atya, mint Boldog Romzsa Tódor vagy Boldog Meszlényi Zoltán, akik példaképeink lehetnek.
Igen, ez két olyan tanulmány, amely a tanulmányi időszakommal kapcsolódik össze, hiszen mind Romzsa Tódor, mind pedig Meszlényi Zoltán, a Collegium Germanicum et Hungaricum diákjai voltak Rómában, ahogyan annak idején én is, és írtam róluk egy-egy tanulmányt, bemutatva az ő életüket, és bemutatva az ő kapcsolódásukat Rómához, majd mártíromságukat is, amellyel tanúságot tettek Krisztus melletti hitükről.
Tamás atya a tanulmány kötetében a magyarországi kommunizmus áldozataival is foglalkozik 1945 és 89 között, illetve egy olyan témát is fejteget, ami talán kicsit kevésbé ismert, a Kalocsa bácsi főegyházmegye mártír papjait, akik 1944 és 45 között veszítették életüket hitükért.
Ez egy kevésbé földolgozott, nagyon szomorú története a magyar egyház történelemnek, de nem csak a magyar egyház történelemnek, hanem az egész magyar történetírásnak is, hiszen a II. Világháború végén 1944-45-ben a Bácskában, illetve a Vajdaság területén több papot végeztek ki a hitükért a megszálló jugoszláv csapatok, akik Tito parancsnoksága alatt tették mindezt. Én magam elég sok ilyen papot számoltam össze. A Kalocsa bácsi érsek alá tartozó 1944-45-ben elhunyt latin szertartású papok száma 14. További 6 pap, akik szintén latin szertartásúak voltak, 44-45-es eseményekkel összefüggésbe hozhatóan hunytak el néhány évvel később, illetve van egy görögkatolikus pap, egy innen a vidékről elszármazott latin szertartású pap, aki valahol máshol halt meg, és egy papnövendék is van a vértanúk között. Mindezek azt jelzik, hogy itt nagyon komoly feldolgozásra váró feladata van még a történettudománynak és a nemzeti emlékezetnek is, hiszen ezek az emberek valóban Krisztusért és a rájuk bízott emberekért haltak meg, hiszen ők a nyájukkal akartak maradni. És én bárcsak a bácskai papokat vizsgáltam elsősorban, de ugyanígy a Bánátban is tudunk mártír papokról, nem is egyről, az ő életük is további vizsgálatra érdemes.
Most ugyan a járvány miatt nehéz fizikailag kutatni az egyes levéltárakban, így a Vatikánban is, de van-e olyan téma, amellyel Tamás atya foglalkozik, vagy a jövőben ennek szeretné szentelni kutatásait?
Van egy számomra kedves téma, amit az utóbbi években, amikor Rómában voltam és bejárhattam a vatikáni levéltárba, elkezdtem feldolgozni. Most Magyarországon az ott gyűjtött anyagokat dolgozom föl esténként szabadidőmben. Ez a téma pedig a 18. századi magyar püspökökről szól, a korabeli püspök kinevezési eljárásról, az akkori úgynevezett kánoni vizsgálatokról, harmadik Károly és Mária Terézia időszaka alatt, tehát 1711 és 1780 között. Ez egy azért fontos időszak a magyar történelem számára, hiszen ekkor újult meg az oszmán birodalom magyarországi kivonulását követően Magyarország egyházi szempontból is, és azok a püspökök, akiket Róma akkor kinevezett, ennek a megújulásnak voltak a kulcsfigurái.
Köszönjük szépen, további sikert kívánunk tudományos pályafutásához.
Hálásan köszönöm, és áldott húsvétot kívánok mindenkinek.
Emlékeztetőül hallgatóinknak a tanulmánykötet címe Hungária Rómából, tanulmányok az új és jelenkori magyar egyház történelemből. A kötet a Szent István kiadónál, illetve az Új Ember kiadónál rendelhető, illetve vásárolható meg. Tóth Tamás egyháztörténészt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.